Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. A stúdióban itt van velem Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szervusz, Gyuri!
Szia, Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van velem a Mediátor stratégiai vezetője is, Dankó Bence személyében. Szevasz!
Hello, sziasztok!
A műsor második felében a recesszió várásról, illetve a reklámosok recesszió reakciójáról fogunk beszélgetni Molnár Kingával, a kreatív újságírójával. A mai híreink között beszélünk a Google Maps új húzásáról, mely szerint arra is fog figyelni mostantól a Google Maps, hogy hogyan fogyaszt, vagy hol fogyaszt kevesebbet az autónk. A platformírünk az, hogy az Ír Adatvédelmi Bizottság rekord büntetést, azaz 405 millió eurós büntetést szabott ki a Metára egy GDPR szabály megszegése miatt. A mai aktualitásunk az, hogy az OTP a mesterséges intelligenciára húzott föl egy kampányt, és a spot szemlében pedig két spotról is beszélünk. Az egyik az a Samsung új hajtogatható telefonjához készült spot, amivel pedig kezdünk, az a Tihany szendvics krémjének a spotja. Nem akarok rajta nevetni.
Jó? Nem csikizünk.
Nem, csak az a baj, hogy a kettő egymás mellé állít, ez a bagatel, de ezt a kedves hallgatók is hallani fogják.
Volt az ív, nem, hogy a Samsung új összehető, és a...
Elnézést.
Egyébként meg a képek szépek, a fényelés szép, a styling is alapvetően rendben van. Tehát, hogy nem néz ki rosszul, egybe van az egész. Itt igazából az, ami hiányzik, hogy nem gondolták át, hogy egy szendvicskrém esetében az egy jó ígérete. Ha azt mondod, hogy így fölkened a izére, pirítósra vagy a kenyérre, beleharapsz, és akkor a Balatonhoz repít a szélgép, mert ugye a spotban ez történik, hogy a főszereplők beleharap a szendvicskrémes kenyérbe, és már is a Balaton sekély vizébe a lágy hullámokat simogatja a kezével. Tök jó ötlet, hogy legyen akkor érzéki, tök jó ötlet, hogy ez egy ilyen ízélmény, ízkavalkád, csak nem ér össze a kettő nekem.
Mm. Igen, talán, hogyha lett volna... lehetne kapni akár egy ilyen túrókrémes lángost, akkor már talán közelebb tudnánk jutni, vagy akár, hogyha ez a spot...
A Balatonparton.
Igen, vagy ez a spot akár egy zacskó reszelt sajtól és tejfölről szólna, akkor is közelebb jutnánk a Balaton életérdésre egy sajtos tejfölös lángossal. Egyébként, ha megnézitek, hogy ez egy milyen YouTube csatornám, ugye ennek a cégnek a sajtos túrós termékeinek van egy ilyen sajtbisztró nevű content hubja, tehát Insta, YouTube, honlap, receptekkel minden. Ott sincs például ehhez a termékhez kapcsolódó receptek között semmi, amiről bármi a Balatonra, a nyára, vagy valamire utalnak. De még a spoton belül sincs egy olyan mozzanat, ami összetudná kötni ezt a terméket a balatonozással. Tehát, hogy neked
mitől
van
a neve, ugye?
Itt a neve van, amit lehet, hogy nem tudom, hogyha megkérdeznél 10 000 magyar embert, akkor a Balatonról Tihany jutna eszébe. Tehát eleve valahogy ez a kapcsolás, nem a legerősebb Balaton.
Nekem ez a rész, ez még leesett. Ezzel még annyira nincs bajom. Csak tényleg annyira távol van egymástól a kettő, hogy az borzasztó. És ezen a ponton egyébként maradjunk a termékbevezető spotnál, vagy a termékbevezető spotoknál, mert egyébként azért is akartunk ezzel a tihanyos históriával is foglalkozni, mert itt is egy termékbevezetésre próbáltak.
Te worst practice, brand... akarsz kötni arra, hogy worst practice, good practice? Nem, akkor menjünk rá Samsungra, jó? Nem lehet a kettőt összehasonlítani, ezt már most szögezzük le, hogy amiről most fogunk beszélgetni, olyan spotról szerintem a következő fél évben nem fogunk beszélgetni. Nagyon szeretnék jövő héten is ilyen spotokról beszélgetni. Ez egy film, ez egy műalkotás minden elemében. A hang, a látvány, a színészi játék, a vágás, a színek, a szagok, minden ott van. Tessék, mondjátok el, miről beszélek, jó? Mert én hátradőlök az eufóriában.
A spot elején a mellékszereplő fölnyitja a telefonját, ami egy vadonatúj hajtogatós telefon, mire a főszereplőnk azt reagálja, hogy ő nagyon szereti a saját telefonját, egyébként sem váltana másik gyártóra, egyébként sem kellene neki új telefont venni, és kb. Itt, mintha így le is zárulna a történet, de onnantól kezdve azt látjuk, ahogy így mindenben a hajtogatást látja meg, és nagyon plasztikusan jelenik meg a filmben az, amikor így elkezd motoszkálni a fejedben, hogy valami kéne. valami lehet, hogy mégiscsak meg kéne venni, és nem akarod bevallani magadnak, azt mondod, hogy tök jó, ami van, tök jó a főszereplő, tök sokszor elmondja a filmben, hogy jó nekem a telefonom, minek vennék újat, aztán a végén persze mégse tud ellenállni.
Az a gyönyörű ebben, hogy, hogy az egészben van egy csúcspont, van egy tetőpont, amikor már a főszereplőnk a pszichológusának erről beszél. És a pszichológusnál való beszélgetésről is kiderül, hogy egy rémálom, mert hogy a pszichológusnál összecsukódik alatta az ágy kétfelé, és összecsapja, és minden arról szól, hogy összecsukódik a telefon, a buszon az ülés, az integetés, ahogyan a tenyerünk összecsukódik, minden arról szól, gyönyörűen fölépítve. És az a legszebb benne, hogy úgy van fölépítve, hogy priorizálva vannak ezek az érzések, tehát hogy először csak a buszon, ahogy felcsapódik az ülés, aztán egyre durvábbak lesznek, és mondom, ez a tetőfok, amikor már azt álmodja, hogy a pszichológusnál összecsapódik alatta az ágy.
Megfogalmazhatok ellenvéleményt veletek szemben, mert nagyon tetszik a spot, fantasztikus az egész képi világa, az 1974-es Spaghetti Western felhasznált zenétől kezdve mindenik ki van találva. Nekem egy picit, a Bence mondta azt, hogy ez az a fajta spot, amit hiányolni szoktunk, hogy ezen dolgozó stratéga, tehát tényleg ki van találva, hogy van egy termék, ami emlékeztet nektek is, talán volt még Motorola-ból ilyen telefonotok, nekem is volt. És visszajön, és most megpróbáljuk eladni a fogyasztónak, és szerintem ez a spot nagyon tetszik, csak hogy lemesztelenítzi ezt a gondolkodást, mert hogy az történik, hogy úristen, találjunk már egy termékelőnyt, tehát nem tudom, hogy termékelőnyt nem találtunk, de egy
vizuális megoldást. Igen. Itt az életérzést akarja.
És hogy pontosan lemesztelenti azt, hogy hogyan próbál neked, vagy hogyan fészkeli be a reklám, vagy bármi formatervezés, vagy design az agyadba magát. Tehát egyébként szerintem egy true story, amit felvezet, ebben viszont tetszik.
És ez olyannyira őszinte, hogy az elején azért ezt érdemes megfigyelni, hogy az első jelenetben, amikor a mellékszereplő mutatja a hajtogatós telefont, ott elkezdeni magyarázni azt, hogy miért jó az a telefon. Klasszikus marketinges megoldás egy spotban, hogy beszélget a két szereplő, és az egyik elsorolja a termékelőnyöket. És ebben a spotban azon a ponton, hogy lehúzzák a mellékszereplő hangját, nem halljuk azt, hogy végigmondja a termékelőnyöket, hanem átváltunk a főszereplő belső monológiára, gondolkodására, hogy kell-e neki új telefon, vagy nem.
Steve Jobs mondta, nem tudom már melyik termékre, talán a iPodra annak idején, hogy az a lényeg, hogy birtokolni akard. Semmi más. És azt az érzést fogd meg a reklámozásnál, hogy te birtokolni akard ezt a telefon, vagy azt az eszközt, itt ez tökéletesen sikerült. Én nem akarnám birtokolni, de ez most lehet, hogy csak hazudok magamnak. Úgyhogy lehet majd holnap
dumáljunk. Majd jövő héten beszámolsz róla, hogy hazafele úton mind gondolkodtál.
Igen. Jó. Az OTP új kampányára térjünk rá. Igazából nekem nem derült ki az, hogy itt most a Brain Barról van szó, az a Brain Bar spotja, vagy az OTP spotja, de igazából mindegy is.
Itt ugye arról van szó, hogy mesterséges intelligenciával és rendes art directorokkal, művészekkel is készítettek el grafikákat, spotot, rádió hangot is készítettek, például műsorvezetővel és AI-val, és itt döntse el a user, hogy melyik micsoda. Itt nyilván egyébként nem, valóban nem viszi be őket ebbe a játékba, hogy valóban döntsék el, igazából csak felvillantjuk ezeket a képeket. Ugye ennek van egy saját mikroszájtja, ez az OTP-nek a Brain Bar szponzorációjáról szól. Össze kellene, hogy kapcsolja az OTP okos megoldásaival egyébként a bankolásba, szerintem ez kevéssé jön már át az egész kampányon, tehát valóban itt a mikéntje, miértje az egy kérdéses marad. Stratégiai és reklámügynökségi szempontból nagyon jó ötletnek tartom, hogy ezzel is foglalkozunk, de ügyfél szempontból nem feltétlenül.
Nekem igazából egy technikai megjegyzésem lenne, hogy tényleg így tök jó, hogy így dolgoztak vizuálokon is, dolgoztak hangon is, és nagyon-nagyon látványos, hogy ugye ennek van egy landing oldala, az otpmindennap.hu/brainbar, és nagyon látványos az, hogy a standard banki websájtról ez az egész téma hogy leesik. Kellett volna egy rendes igazi landinget csinálni, ha már egy ilyen fontos témával foglalkoznak.
405 millió eurós büntetést kapott a Meta az Instagramon elkövetett adatvédelmi szabálytalanság miatt. Egyébként ezt az Íradatvédelmi Bizottság szabta ki a Metára. Az történt, hogy gondatlanul kezelték a tinédzserek személyes adatait. 13 és 17 év közötti fiatalokról beszélünk, hogyha ők üzleti oldalra vagy üzleti profilra váltottak az Instán belül, akkor automatikusan megjelent a telefonszámuk, és erre nem figyeltek oda.
Ennek a jelentősége szerintem abban rejlik, hogy nagyon fontos, hogy a tinédzserek ellen elkövetett visszaév, vagy szabálytalanság a figyelmetlenségre hívja fel a figyelmet, ami szerintem hatványozottan fontos ebben az egész közösségi médiás metás történetben.
Mire számíthatunk, mi lehet a tanulság számunkra? Gyakorlatilag arra, hogy valószínűleg azért a közösségi platformok kon az alapbeállítások egyre inkább bajba az irányba tolódnak majd el, hogy az alapbeállítás az nem a publikus megosztás, hanem a csak a barátokkal, vagy a privát, legyen ez Instagram, TikTok, bármi, főleg, hogyha az adott platform európai felhasználókat szolgál ki, ami azt jelenti, hogy a virálisan terjesztendő tartalmak, víruskampányok lassabban fognak terjedni a jövőben.
A Google Maps mostantól a zöld utat is mutatja, mit jelent ez. Ha útvonalat tervezünk a Google Maps-el, akkor az autós utazáskor olyan útvonalat is felkínál a rendszer, amelyen az autó üzemanyag fogyasztása kevesebb lesz, mint bármely más irányba.
Azt azért akartuk ilyen gyorsan, ilyen rövid best practice-ként elmondani a műsorba, hogy akkor is, amikor egy full digitális szolgáltatást fejlesztesz, ott is igazából, hogyha benne van a cég meg a szervezet működésébe, hogy gondolkozzunk mindig a környezeti lábnyomról, akkor túl lehet azon lépni, hogy akkor zöld áramot veszek a szerverekbe, vagy kevesebb szervert üzemeltetek, hanem és el lehet jutni ahhoz, hogy ilyen szervesen épített bele a szolgáltatásba a környezetvédelmi szempontokat.
Igen, még egy fontos szempont van, hogy ez ismét a userek egyéni felelősségére is irányítja a figyelmet, tehát itt föl fog ajánlani olyan útvonalat, hogy nem a leggyorsabb, legrövidebb, hanem a legkevesebb üzemanyag fogyasztással járó.
Bennem egy kérdés merül fel, ha nincs ekkora üzemanyag, illetve energiaválság, akkor ez eddig eljut-e a Google, vagy ez esetleg várat magára még pár évet? Mert ugye nem mindegy, hogy 800 forintért vagy 400-ért tankolsz.
Ez nem egy olyan fejlesztés, amit így gyakorlatilag 5 perc alatt így összekattintottak, és aztán így megnyomták az élesít gombot, hanem emögött azért tényleg ilyen több hónapnyi
Bocsánat, ez már Amerikában is, Németországban már hónapok óta működik, ez most egy újabb európai piac bővítés, tehát hogy sőt, ott egész komoly adatokat mutattak arról, hogy több 100 millió.
Jó, akkor nagyon jó. Akkor jó hiszeműen a Google nagyon jó fej. Oké. Köszönöm szépen, akkor ezek voltak a hírek. Molnár Kinga érkezik pillanatokon belül, recesszió váró reklámosokról fogunk beszélgetni, vagyis hogyan hat a reklámpiacra a válság. Rebrief. Átálltunk gyorsan a Zoomra, hiszen geolokációs eltérések vannak itt közöttünk. Köszöntöm itt a vonalban Molnár Kingát, a kreatív újságíróját. Szervusz!
Sziasztok!
Nemrégiben írtál egy cikket, Sok érheti jövőre globális reklámpiacot címmel, és ez annyira megihlette a Bencéket, hogy egy komplett beszélgetést szántak erre, és itt egy csomó kérdés felmerült azzal kapcsolatban, hogy a recesszió hogyan fog hatni most 2022-23-ban majd a reklámpiacra. Ennyi recesszió, meg ennyi válság után, ami után vagyunk most, lehet-e még meglepetést okozni a reklámpiacnak, és egyáltalán meg fog-e kottyanni bárkinek is az, hogy ja, most egy kicsit még kreatívabbnak kell lenni.
Nekem a válaszokból meg, amiket olvastam, úgy tűnik, hogy valószínű, hogy meg fog kottyanni, de még senki nem tudja biztosan, hogy milyen lesz ez. Mert ugye eddig mindig pénzügyi válságról volt szó, akkor jött a pandémia, megváltozott fogyasztói szokásokra kellett reagálni, most pedig megélhetési válságról, vagy életszínvonal válságról beszélnek, ami mást takar. Nyilván a vásárlóerő csökkenni fog, és senki nem tudja, hogy erre milyen hirdetői lépések lesznek, és hogyan befolyásolja majd a piacot. Plusz ugye a recesszió várható. Ezt mindenki elmondja, hogy 2023 a recesszió éve lesz. De hogy ez pontosan mit jelent, azt senki sem tudja. Vannak, akik jósolnak, vannak, akik nagyon borúsan látják a helyzetet, de valójában nem mernek igazi jóslatokat megfogalmazni, legalábbis mondjuk a magyar piacon is beszéltem már néhány emberrel, és azt láttam, hogy inkább óvatosak.
Igen, nézni kéne az Ezop TV-t, és akkor lehet, hogy hamarabb megtalálnak az igazságot.
Borulátásról beszéltünk, és a WPP csoportnak volt egy megszólalása, aminek következtében rögtön a csoport 825 millió dollárt veszített az értékéből. Ez már így előrevetíthet valamit, vagy ez még mindig igazából a jóslások, óvatos megfogalmazások kategóriájába esik?
Inkább a jóslások, tehát a világgazdaság gyengülésére reagáltak így, hiszen ez általában magával hozza a marketing kiadásoknak a csökkenését, de voltak, akik szerint túlzó volt ez a lépés, hiszen a WPP csoportnak a pénzügyi eredményei erősek, tehát ezt egy túlzó erőteljes lépésnek vélték.
Igazából ez arra vezethető vissza, hogy általában, ha a gazdasági környezet kedvezőtlenül változik, akkor a cégek mármint az ügyfelek, akik a marketing szolgáltatásokat megvásárolják az ügynökségektől, először a reklám és marketing költéseiket fogják vissza?
Igen, igen, és most is erre számítanak egyébként, hogyha nem is csökkentik, de lehet, hogy tartalékolni fogják, vagy persze kevesebbet fognak költeni, kivárnak, tehát van egyfajta ilyen, úgy is fogalmaztak, egy ilyen lebegő állapot, és a lebegő állapot egyébként magára a 2023-ra is vonatkozik, mert azt mondják, hogy még most nem látják azokat a jeleket, pontosabban nincs az, mint 2008-2009-ben, amikor nagyon durva hatása volt, hanem azt érzékelik, hogy van egy lebegés, és senki nem tudja, hogy valójában mi várható. Azt elmondták egyébként, hogy valószínűleg nem az egész világgazdaságot fogja megrengetni a recesszió, hanem az egyes piacokat. És az sem biztos, ugye, hogy melyik hirdető hogyan reagál.
A kreativitáson fogunk érezni változást? Tehát azzal, hogy kevesebb pénzből fog gazdálkodni egy reklámügynökség bizonyos kreatív projektekben. Látható lesz az, hogy az egyszerűbb megoldásokat választják?
Szerintem ez laikusként is mondható, hogy igen. Tehát ez biztos, hogy így fog történni, illetve szerintem az nagyon fontos, hogy az elmúlt időszak az gyakorlatilag az újratervezésről szólt. Az elmúlt évek azok mindig arról szóltak, hogy egyszerűen a következő nap az más, mint az előző, és új és újabb helyzetekre kell reagálni. Ilyen értelemben szerintem ez a fajta hozzáállás már nem fogja sokkolni a piaci szereplőket, hiszen mindig az adott helyzetre kell reagálni.
Itt már egy kicsit arról beszélünk, hogy tényleg mindenkinek kevesebb pénz lesz a kreatív projektekre, de egy pillanatra még lépjünk vissza, hogy talán már volt is egy ilyen angol kampány, hogy az Angol Reklámszövetség csinált egy kampányt arra, hogy na, most ne fogjátok vissza a marketing költéseiteket, mert az mindig ilyen rossz ötlet. Mikor volt jó ötlet, az azt hiszem ez volt talán a headline benne, hogy reklámozzák kevesebbet. Tehát ilyenkor az ügynökségek gyakran bizonygatják azt, hogy érdemes ilyenkor nem csökkenteni a marketing erőfeszítéseken. Ez az előre menekülés, ez mennyire lehet sikeres?
2008-ban a válság idején a Kreatív szintén szentelt több cikket a témának, és akkor idéztünk egy professzort, aki azt mondta, hogy az ügyfelek az alábbi módon szoktak reagálni a recesszióra. Vagy földbe gyökerezik a lábuk, mint az őzikének, amikor a szemébe világít a fényszóró, vagy folytatják eddigi stratégiájukat és költenek, vagy éppenséggel nem rezelnek be a jelenlegi helyzettől, mert hosszú távú terveik vannak. És egyébként ez is derült ki, hogy azok, akik megnövelik a marketing tevékenységre szánt összeget, és nem fogják vissza, mint a versenytársak, akkor a bátrabb fog tulajdonképpen nyerni, hiszen az ő eladásai fognak nőni.
A mostani időszakban, most ugye, amikor készítetted ezt a körképet a kreatív cikkhez, akkor találtál-e olyan gondolatot, vagy szembejött-e olyan nyilatkozat, állásfoglalás, ami úgy megragadott, vagy egy olyan vélemény, amire szerinted érdemes figyelni, és tanulságos lehet Magyarországon is?
A Brit Mindshare a fogyasztókat a pénzügyi tűrőképességük alapján sorolt a csoportba, és azt mondja, hogy sokkal inkább ez alapján kellene a fogyasztókat megismerni, vagy a fogyasztók felé nyitni. Tehát nem az életkor szerint, hanem az, hogy mondjuk valaki pénzügyi negatív, pénzügyi semleges, vagy pénzügyi pozitív. A negatív nyilván az, aki a legjobban meg fogja szenvedni a recessziós időszakot, neki nem lesz gyakorlatilag pénze maximum a számláira, vagy arra sem. A semlegesek meg a pozitívok azok, akik azért átvészelik ezt az időszakot, és azt mondják, hogy a márkáknak ebben a helyzetben másképp kell viselkedniük, még a semleges és a pozitív csoporttal szemben is, mert egyébként ők maguk is megijednek ebben a helyzetben. Ugye minden borulátó, minden baljós, és ők maguk is azt mondják, hogy hú, hát akkor oda kell figyelnem. Ezért a marketingeseknek a stratégiáikat újra kell gondolni, hogy ezt a semleges és pozitív csoportot is a továbbiakban is el tudják érni. Illetve volt még egy, ami nagyon tetszett, hogy amikor van egy ilyen nehéz helyzet, akkor az emberek ragaszkodnak a bevált dolgokhoz, ami otthonos, ami jó érzés, és ilyen értelemben, hogyha kedvel egy márkát, akkor nem biztos, hogy az olcsóbbat fogja választani, hanem azt, ami jól bevált, ami a biztonságérzetet adja neki, akkor, amikor a külvilágban minden bizonytalan.
Akkor az új márkák megismerése iránti nyitottság, a márka felfedezési hajlam, ugye van egy ilyen fodasztói csoport, aki kifejezetten szeret elmerülni az új márkák felfedezésében, az újabb termékek kipróbálgatásában. Ez a réteg fog szűkülni és visszaszorulni?
Hát erről így nem találtam különösebben anyagot, de egyébként szerintem abszolút igazad lehet, bár van még egy nagyon érdekes megállapítás, amikor a fogyasztókat a viselkedésük alapján csoportosítják, és ugye van az, aki teljesen visszafogja a költését, és van az, aki otthon marad, és úgy próbál lefaragni a kiadásaiból, de otthon szeretne minőségi szolgáltatásokat, termékeket, eszközöket, hogy jól érezze magát. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy rájuk viszont lehet számítani.
Az utolsó kérdés jön, hogy látod a magyar reklámipar, hogyan készül erre a recesszióra? Eltér bármi a globális tendenciáktól?
Szerintem úgy készülnek, hogy jön egy újabb válság, mint ahogy eddig is jöttek válságok, és ezt valahogy túl kell élni. Azt érzik, hogy valószínűleg ez más lesz, amiatt, hogy jövőre recesszió lesz, és ugye Magyarországon főleg az energiaárak is az egekben vannak, az élelmiszerárak is, tehát hogy nyilván másképp fognak költeni itthon, mint eddig. De van, aki azt mondja, hogy tanulni fog ebből az esetből, és nyilván az adott helyzetre fog reagálni.
Elbúcsúzunk, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm, sziasztok.
Hölgyeim és uraim, Molnár Kingával, a kreatív újságírójával beszélgettünk, ennyi volt már a Rebrief. Köszönjük, hogy hallgattak minket, jövünk jövő héten is, addig is jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief.